A Szebeco Autoservice bemutatja négy keréken. Négy keréken. Autós magazin műsor. Este 6-tól 7-ig. A mikrofonnál Nyírő László.
Szép jó estét kívánok! Ismét a csütörtök, ismét négy keréken itt a Lanzs Rádióban, Nyírő László vagyok. És a mai adásunkat ismételten foghatjátok az FM 88-as MHz hullámhosszú Marcaliban, Dombóvár környékén, a 98,7-en, Letenye környékén, a 94,8 MHz-en, illetve Szigetvár és környékén 98,9-es hullámhosszon. Interneten a www.lanzsradio.hu oldalon keresztül szintén hallhatóak és láthatóak is vagyunk. Okostelefon a TuneIn alkalmazás segítségével szintén tudunk találkozni. A Ustream segítségével videó élményt is nyújtunk a számotokra. Műsorainkhoz pedig hozzászólhatok Facebookon, a Lanzs Rádió fanpage-en, illetve SMS vonalunk is él a 30-as 360-5609-es számon. Mai műsorunk témája a verseny, autóversenyzés, versenyautózás, autóversenyzők, és mai műsorunk vendége az örök ifjú, bár nem a legifjabb, Érdi Tibor, élő legendánk, autóversenyzőnk, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Most egy kis zene itt a Lanzson, és utána folytatjuk tovább négy keréken. Come and let me go down.
Come on, let me go.
Ibiko Autószerviz bemutatja négy keréken.
Sok szeretettel köszöntök ismételten mindenkit, Nyírő László vagyok, a Ibikót itt a Lanzs Rádión. Mai négy keréken című adásunknak a fő témaköre az autóversenyzés, az autóversenyzők és vendégem továbbra is Érdi Tibor, az idősebb, de örök ifjú kedves barátunk, akiről valószínűleg nagyon-nagyon sokan tudjátok már, hogy gyakorlatilag magyarországi rally versenyzésnek az egyik ikonikus alakja. Sok szeretettel köszöntelek, Tibi.
Én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
Az első kérdés, ami szerintem mindenkinek, aki valaha is egy hasonló kaliberű és egy hasonló történelemmel rendelkező emberrel találkozik, hogy mióta van neked jogosítványod?
1972.
72? Atyavilág. 72.
17 éves koromban korengedéllyel lett jogosítvány.
És emlékszel-e még arra, hogy milyen autót vezettél először életedben?
Én azt gondolom, olyan autóról is tudok beszélni, amiről nem a mai fiatalok, hanem egy régebbi korosztály is nagyon nehezen tud gondolkozni. Az egy Warburg volt, Warburgnak hívták a Warburgot, talán mindenki ismeri, de ez egy 900 köbcentis Warburg volt, és gyakorlatilag
még a régi gömbölyű Warburg.
A régi pupos Warburg, de nem létezett olajos fék rajta, Bovden fékes volt. Tehát a szakmát, aki egy kicsit közelíti és érti, aki nem, attól elnézést kérek a mélységért.
Hát nyilván hallgatóink között azért nagyon sokan vannak, akik valószínűleg ez meglehetősen távol áll a dolog. A lényeg, hogy hát meglehetősen nyilvánvaló az akkori kornak megfelelő technika volt ez. Nyilvánvaló a másik kérdés, ami rögtön adja magát, és ami nagyon érdekes lehet, hogy hogyan lettél autóversenyző a 17 éves korodat, a Bovdenfékes Warburgból? Milyen út vezetett oda, hogy autóversenyző legyen?
Hát tulajdonképpen gyerekként van, aki tűzoltó akart lenni, én autószerelő, és hát a szülői támogatást megkaptam annak ellenére, hogy nem voltam egy jeles tanuló.
Abban az időben azért sláger szakma volt az autószerelő, nem?
Gyakorlatilag nagyon nehéz volt elhelyezkedni. 69-72-ben voltam inas. Gyakorlatilag 3 év alatt tanultam meg a szakmát, oly módon, hogy a második évben önállóan dolgoztam. Úgyhogy...
Milyen autókat javítottál az elején?
Hát akkoriban egy Volkswagent, vagy egy Renault 16-ost, egy Volkswagen Bogár Renault 16-os autót, egy doktornak az autóját javítani, az egy szenzációs dolog volt, hogy doktor úr és én.
A nyugati technika. Oké. És hol kapcsolódott be ebben a dologban, hogy autószerelő lettél, dolgozgattál? Hol jött be a képbe az autóverseny?
Gyakorlatilag ahol szabadultam, mint inas a Maszek autószerelő műhelybe, annak az unoka testvére volt a budapesti Volánba, a csapatvezető Kaproncai György névre hallgatott.
A Volán SC, az igen.
A Volán SC, én azt gondolom, egy elég a legkomolyabb egyesületek közé tartozott akkoriba, és öröm volt kiülni a Mecsek Rallin egy benzines kannára, és itt lett a...
Aha, tehát akkor először, mint versenyszerelő?
Mint egy versenyszerelő, egy Mecsek Rallin, aha, a vak sötétbe, ha megáll a kocsi, akkor töltsem bele 20 liter benzint, és adjam oda a kereket, természetesen meg se állt, és azt mondtam, legközelebb majd én se állok meg.
Az igen. Tulajdonképpen te a többi nagynévvel együtt egy külön világot jelentesz a hallgatók, illetve az emberek számára, hiszen Ferjánc Attilával, Ranga Lászlóval ti együtt, hogy úgy mondjam, nőttetek föl ezzel a sporttal itt Magyarországon.
Igen, gyakorlatilag a Ferjánc Attila utáni korosztályhoz tartozom, mondjuk, hogy egy 10-es évjárattal.
Ja, nyilván.
Tehát egy nagyon jó szellembe tudtam nőni, nagyon jó helyen tudtam magamba szívni azt a fajta precizitást, amit meg kellett ahhoz tanulni, hogy megálljam a helyemet aztán 26 éven keresztül a ralliba.
Így van. Most az a következő igazából, ami érdekes, hogy oké, Volán SC, nagyok mögött, besegítünk, stb. Mi az első lépés? Beülhettél például Mitfirerként esetleg egy autóban? Ez volt az első, vagy tudtál rögtön esetleg versenyautót vezetni?
Gyakorlatilag egyetlen egy versenyen voltam navigátor egy bükkupán, és akkor rájöttem, hogy ez egyáltalán nem az én oldalam, és... Aha. Gyakorlatilag ez volt az összes navigáció, innen rögtön egyeneságon autóba ültem.
Sikerült rögtön autóban ülni. Mi volt a legelső versenyautó?
Hát természetesen a legelső versenyautó az egy Warburg volt.
Maradjunk a márkán.
Amivel elkezdtem egy kicsi szlalomozni, persze itten semmilyen komolyabb dolgok nem sikerültek. És aztán egy Polski Fiat, 125-ös.
Ó, hát az
azzal, azzal lettem magyar szlalom és terepbajnok 78-ba.
Oké, hát hölgyeim és uraim, akkor most egy picit zenélünk, és utána folytatjuk Érdi Tiborral itt a Lanzs Rádióban, négy keréken tovább autóversenyről.
Szibikó Autószerviz bemutatja négy keréken.
És a Lanzs Rádió, Nyírő László vagyok, négy keréken. Autós magazin műsorunkban ma autóversenyzésről beszélünk, folytatjuk tovább Érdi Tibor autóversenyzővel a beszélgetést versenyautókról, ralizásról. Nosztalgiázunk egy kicsit adott esetben. Na, ott hagytuk félbe az imént, tehát, hogy annak idején egy autóban Mitfirerként sikerült beülni, aztán rájött, hogy ez nem a te világon. És onnantól kezdődött a vezetés. Igen. Első autó?
Igen, hát egy Polski Fiat 125-ös, ami elég furcsán hangzik, hisz nem volt egy top használatos az akkori autósportban. Ugyan egy-egy autó ment ebből a 125-ös Polskiból, de megjártuk vele Lengyelországot, különböző ügyességi versenyeket, még volt közte kugli görgetés is. Tehát gyakorlatilag onnan szívtam föl, és már akkor is külföldön tetszett nekem, hogy valahol máshol nem.
Ez is a volánnak volt az égisze alatt?
Ez akkor még nem volán volt. Ez utána lett, amikor a zsiguli időszak következett, amikor igazándiból a másodosztályba fölkerülve a 78-as évek 80 és 81-be, és hát gyakorlatilag onnan datálódik igazán a sport, amire azt mondjuk, hogy érték vagy mértékadó tud lenni.
Kiteljesedett a zsiguli korszak.
Kiteljesedett a zsiguli korszak.
Értem. Te mindig is ralisztál, ugye? Tehát már...
Gyakorlatilag 82-be 3 évre megszakadt a dolog, mert és a budapesti volánnál erre egy óriási sztorim van, amit belefér elmondom. Terhes lett a feleségem, 4 évet jártunk, 4 év után együtt éltünk, és a Tibor fiam, akivel terhes lett, és a utolsó versenyre 82-be októberi a fiam, és mondtam az akkori nagyfőnöknek, Mester Istvánnak, a nagyhatalmú úr volt a
ikonikus név.
És mondtam, hogy Pista úr, hát én az utolsó versenyen nem indulok, mert hát szül a feleségem. Ekkor azt mondta, Érdikém, nem maga indul, nem maga szül, hanem a felesége. És akkor én tisztában voltam, hogy a következő évben nem mehettem a licencemért.
Nyilván.
Úgyhogy így lett 3 év szünet, ami úgy mondom kimaradt az autósport világából, és lett egy szép lányomra a 3. évre, a Nicolett, és aztán onnan nem volt megállás a sporttal.
Onnantól kezdve. Gyerekek, ennyi jött a versenyzés, és kész. Tiszta sor, terv teljesítve. Oké, jó, folytassuk tovább az autókat. Ugye jött ez a zsiguli korszak. Hát megint csak ugye a rádió hallgatóinak azért egy része valószínűleg nincs teljesen tisztában vele, hogy mit is jelentett abban az időben egy zsiguli, főleg a versenyautón, ami még egy családnál is, hiszen a zsiguli az egy óriási minőségi ugrás volt abban az időben. Most gondolom, hogy a versenyzésben még inkább kidomborodott ez.
Akkoriban is, mint ugyanúgy, mint ma a technikai sportokban megvoltak a lépcsők még a márkákon belül is. Sokkal kiélezettebb versenyek voltak, hisz gyakorlatilag abban az időszakban a széria zsigulival, egy 1002-es, 1003-as zsigulival, szériába versenyezni, és 6., 8. lenni, az egy büszke eredmény volt.
Hogy?
Privátként az állami vállalatok mellette, akár egy Áfor, egy Hungarokamion, hogy a régi neveket mondjam, Pécsi Volán, Nyíregyházi Volán. Tehát ezek erős egyesületi autók voltak, és ezzel szembe mentünk mi, úgymond, privátként, de a volán színébe a saját autónkkal.
Saját autónkkal. Oké. Okay. Na akkor megyünk zsigulival, kisebb zsiguli, nagyobb zsiguli. Milyen kategóriában?
Hát gyakorlatilag a széria zsigulitól gyakorlatilag mentünk a 1003 Gruppe A zsigulival, és utána persze ebbe az időszakban utána megjöttek a kockalámpás zsigulik. VFTS nem lett.
Na.
Tehát ott ért véget a kereklámpás zsiguli, hogy legyen kockalámpás. Kockalámpással gyakorlatilag versenyeztem. Nagyon rossz kalendárium vagyok. 88-ban fejeztem be a zsigulit. 88-ban kint, mint említettem korábban, hogy nagyon szerettem külföldön kipróbálni magamat, és ez a választás Finnországra esett, a rali hazája. És 3 nap, 3 éjjel utaztunk egy gyönyörű, nem felkészített 1003-as Gruppe A zsigulival. Nagyon népes mezőnybe, délután 1 órakor elindult a verseny, és másnap délután ért véget. Ilyen 2 órakor egy pihenő, itiner nélkül, ami egy nagy szó Magyarországról, hogy a szerviz a rajt előtt 1 órával kap egy itinert, és hogy menjen el a megadott pontra. A szerelőm azt mondta, Tibi, azt se tudom, hol vagyok, nem meg, hogy oda találok majd valahova. Csodálatos módon minden klappolt. Nagyon jó versenyt futottunk, 68-ok lettünk, hazajöttem, el sem mertem mondani. Ott kint meg egy külön díjat kaptam, mint mint egy a legmesszebbről jött és a legjobb eredményt elért versenyző Finnországból, az 68. és csöndbe maradt.
Na hát ettől függetlenül mi viszont ez maximálisan gratulálunk, hiszen az ember nagyon jól tudja, hogy külföldön eleve már egy célba érkezés és önmagában egy óriási teljesítmény, hiszen annyival nagyobbak az igénybevételek, illetve a, hát óriási a konkurencia. Tehát ott a Finnországban még a helyi postás is kilincsel előre közlekedik, úgyhogy ott egy versenyen részt venni, ez tényleg egy csúcs. No, most megint zenélünk egy kicsit itt a Lanzson, és utána folytatjuk tovább négy keréken.
Ko Autoszerviz bemutatja négy keréken.
Nyírő László vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki esetleg mostanában kapcsolódott be csak az adásba. Itt a Lanzs Rádión négy keréken autóversenyzésről, ralizásról beszélgetünk. Idősebb Érdi Tiborral, ikonikus autóversenyzőnkkel, raliversenyzőnkkel, és eljutottunk gyakorlatilag a zsiguli korszak végéhez, ha jól sejtem.
Igen, tulajdonképpen ezzel a 68. helyen hazajöttem és csöndbe maradtam. És hoztam egy olyan döntést 88-ba, hogy azt a pénzt, amit kiváló módon, egy kiváló technikára költök, amire azt mondom, hogy idehaza az, ez sajnos Finnországban bebizonyosodott, hogy gépátvételen gyakorlatilag átnéztek fölötte, ez volt a gépátvétel, és rájöttem, hogy akkor ez nem az.
Nem értékelték.
Nem értékelték, már átlépték. Akkor már mentek kint a négykerékhajtású Lanciák, Toyoták, gyakorlatilag a Mazda, és én nekem ott megtetszett a Mazdának a mozgása, és azt gondolom, hogy Magyarországon 89-ben egy vadonatúj 1.6 turbós Mazdát sikerült az osztrák Opitzhausertől a legközelebb a magyar határhoz, és akkoriban még a kilépése volt egészen egyszerű a határon, hogy ezt 89-re ez realitásában elkészüljön az autó. Úgyhogy, és aztán az év során azt vettem észre, hogy a Rangalacinak a Marlboros Lanciája mögött tudunk a másodikok is lenni.
Na, hát az egy nagyon-nagyon szép eredmény ilyen szempontból. Én úgy tudom, hogy te tulajdonképpen már a Mazdás korszak is teljes mértékben önálló csapatot szerveztél magadnak, és saját lábadra álltál, saját magadat versenyeztetted, ugye?
Gyakorlatilag én úgy fogalmazom meg a múltat, hogy talán az elsők között voltam, akik igazán önálló csapatot, hogy mondjam, tényleg azt merem mondani, hogy én gyártattam először overallt privátként. Uh-huh. Mert láttam kint, és megvannak azok a felvételek, amikor így most utólag visszanézem, hogy csapatoknál ez nem volt jellemző, nekünk meg egy világos kék overall fölhímezve a szponzorokkal, tehát próbáltam, amit láttam, áthozni, és nagyon jó időbe sikerült.
És úgy láttuk, hogy az egész technikai fejlesztést, az autóépítést, az autónak az egész műszaki karbantartását is mind saját kézbe vettétek, tehát gyakorlatilag nem volt az, hogy mondjuk kivisszük az autót kint, megcsinálják, hazahozzuk, és akkor 2-3 versenyen keresztül csak olajat cserélünk, vagy fékbetétet, hanem ti a teljes technikát is saját kezetekbe vettétek gyakorlatilag.
Hát ez úgy alapvetően. Indult, ez úgy indult, hogy gyakorlatilag egy az egyben én csináltam az autót, a navigátorom az persze egy másfajta életet élt a Borbély Zoli akkoriban, és aztán hát jött egy olyan 12 év a Varga Pistivel, akivel azt gondolom, hogy nagyon szép éveket töltöttünk együtt, és ekkor már tudtunk olyan támogatót keríteni a látószögbe, hogy meg tudtuk azt tenni, hogy két főállású szerelővel, persze az én irányításom alatt készültek az autók.
No, szállt repült a Mazda, először Group N, aztán Group A.
Hát az, nagyon, az nem ilyen gyorsan repült, az lassabban repült. Tehát 89-ben megvettem ezt az N-csoportos 1.6-os Mazdát, és 90-re szerettem volna, mert megjelent az 1.8-as Mazda, egy újabb változata. Én az Opitzhausernél meg is rendeltem egy ilyen autót, és hát kiderült, hogy 90-re ez az autó, ez nem lett homológ.
Ah, igen.
Úgyhogy még egy évet kellett menjek ezzel az autóval, de persze tőlem ellesték ezeket a lépéseket többen is, úgyhogy két autót Opitzhausertől még rendeltek, most nem gondolom, hogy pontosan év, de egy a lényeg, egész évben furikáztak vele, mert homológia nem lett.
Az igen.
Úgyhogy én 92-ben megvettem az új autót, és megépítettük a 92-be az új modellt, és ezzel megint nagyon-nagyon elől voltunk. Tehát gyakorlatilag a Mazdával én...
Hát ott a dobogós hely az mindig adott volt.
Gyakorlatilag fölkerültem az első háromig általában, de ötnél rosszabb nem voltam. És 93 volt a forduló, pont a széria autók fordulatában, mert 93-ra elkészült a Mazdának a GTR változata. Erről annyit kell tudni, hogy egy 1120 kilós autó volt, és gyakorlatilag 250 lóerő. A szembe a Lanciákkal, Toyotákkal, amik 1400-1500 kilók voltak, és hogyha most azt mondom, hogy egy autóba tegyünk bele mondjuk 6-7 zsák cementet, és úgy próbáljunk versenyezni egymás ellen.
Hát az a klasszikus súlylóerő arány, így van, hányan ülnek az autóban.
Pontosan.
Oké, na hát akkor elérkeztünk most a Top Mazdához, ismét egy picikét zenélünk itt a Lanzson, és utána Érdi Tiborral folytatjuk itt tovább a négy keréken. Like
perfection. Like no other, flawless, absolutely flawless.
Beko Autoszerviz bemutatja négy keréken.
Négy keréken itt a Lanzson, sok szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves hallgatónkat, délnyugat, Magyarországon, hegyeim, völgyeim, dombjai között, akár autóba, akár a konyhába, főzés közben, illetve interneten a Lanzs Rádió honlapján találkozhatunk. Érdi Tibor a vendégem, és a ralizásról, versenyzésről beszélgetünk vele, illetve a kicsit nosztalgiázunk a régi versenyzéssel kapcsolatosan. Nos, a Mazdás korszaknál tartunk, és itt is most már azért a top technikájú, tehát a legfrissebb Mazda modellnél tartottunk. Folytassuk akkor, hogy ezzel hogy sikerült a magyar abszolút dobogóig feljutni.
Igen, hát tulajdonképpen a 2003 és 2005 között vadonatúj fejlesztése volt a Mazdának. Ebből szeretett volna gyakorlatilag egy gruppeás autót csinálni, amiből aztán később a Mazda kiszállt az autósportból, de ezt az autót még megszerkesztette, és ez nagyon jól sikerült, hisz 1993 és 95-ös évjáratban gyakorlatilag én vagyok talán egyetlen az, aki az N-csoportos autóval tudott nyerni abszolútat. Nyertem egy kisbér rallit abszolútba, és nyertem egy Salgó rallit, amire talán a legbüszkébb
vagyok. Az a nem semmi, bizony.
Úgyhogy annak a Salgó rallinak a hangulatát én azt gondolom nagyon sokáig próbáljuk visszaálmodni. Szó szerint mondom, hogy élő falba közlekedtük le a rallit, és szenzációs dolog. Hát amiért az ember dolgozik és küzd, és céljai vannak, én azt gondolom ott értem el azt, amit aztán megpróbáltam tartani.
Na, oké, rendben van, picikét ugorjunk tovább, hát akkor volt egy aránylag rövidebb időszak, ugye a grupeás, mazdás időszak.
Igen, és aztán hát ezeken a sikereken felbuzdulva azt mondtam, hogy megpróbáljuk megkeresni a Mazdának a csúcs autóját. Ez 96-97-ben volt ez az autó nálam. Ez egy grupeás autó volt, egyenesen Svédországból jött. és egy svéd technikai háttérrel. Egy Mads Johnson nevezett úriember vitte a Mazdának ezt az autóját, és egy svéd világbajnoki futamon egy kormánymű meghibásodás miatt lett második, gyakorlatilag jól óra tettem.
Az
de,
igen.
Tehát gyakorlatilag, de hát ekkora a Mazda ebben az évben befejezte a támogatását, és hát aztán én is úgy voltam vele, hogy jó ez az autó, jó, mérnököt találtam hozzá, svéd mérnököt, és hát jött a 98-as, a 97-es váltás, és hát megjött a sokak számára a csodálatosnak tűnő Toyota Celica GT4, és hát ez volt a néző kedvenc autó.
Igen, hát itt most Japánról Japánra, de az nem nagyon jött be neked, én azt hiszem.
Szenzációs volt az autóval menni és vezetni, annak ellenére, hogy a Toyota Team-től vettem meg Németországba, és a Toyotának a felújító részlege Svédországba, tehát visszataláltam. Igen. Teljesen véletlenül Svédországba, nem tudatosan. És az a részleg újította föl az autót, gyári garanciával kaptam, amikor ment szenzációs volt, nagyon sok probléma volt a vízbefecskendezéssel, sok probléma volt a hajtásláncával, egy úgynevezett hokrendszer, ami a hátsó hajtást figyelte. Nem tartozott a szerencsés autóim közé, de élményben szenzációs volt.
Nem volt egy stabil technika végül is.
Így van.
Na és akkor térjünk már egy kicsikét magunk, legyünk hülyek magunkhoz, egy kicsikét húzzon magunkhoz. Megint maradunk a japánoknál, de megint típusváltás volt. Innen következett egy újabb verzió, ahol megint csak a csúcs technikáig sikerült eljutni.
Igen, hát gyakorlatilag eljutottunk az első, talán ismered a márkát, egy Subaru típushoz.
Hallottam már róla.
Hát ezt az autót gyakorlatilag addig kerestünk autót, amíg a Subarunak az ás autóját sikerült megvenni, és ezt úgy hívták, hogy ennek volt egy neve, ez a aktív hajtás, ami figyelte a hajtásokat, de ennek csak a hátulját fixálta. Uh-huh. Tehát hátul fix volt, elől és középen, és ezzel szenzációsan lehetett autózni. Ez egy igazi versenyautó volt, ez úgy durogott, ez úgy csattogott.
Ez erre volt kitalálva.
Hogy ez ettől tényleg a nézőknek jöttek a könnyei, mi meg nagyon jól, egyszerűen jól éreztük magunkat az autóban. Hát ez az autó Belgiumból érkezett, és hát gyakorlatilag a Marc Duez volt ennek az autónak a pilótája, és a Winfield cigarettának a reklámja volt az autón, egy ilyen lilás szép dizájnnal, mi ezt hazajöttünk, és rögtön tönkretettünk.
Magyarítottak.
És persze lett ebből egy hazai dizájn. Úgyhogy ezzel mentünk egy évet, és hát megvettük ezután az első úgynevezett VRC-t, a 99-es VRC-t, de hát gyakorlatilag ezzel az volt a baj, hogy ez a pont általad itt a beszélgettünk, a Silti Sporttól érkezett, és ez egy nagyon-nagyon elhasznált autó.
Fáradt
volt.
Fáradt technika volt.
És ráadásul mindenki egy VRC-t, egy új VRC-t látott benne, kiszélesítve, igazán a csiklámpás autónak a top modellje lett, de teljesítménye nem volt. Uh-huh. Úgyhogy ezzel is mentünk egy évet, és aztán gyakorlatilag innen jöttek a jó autók, és én azt mondom, hogy az igazi autóm az utolsó autó volt. Hát ez egy olyan autó volt, amire azt mondtam a 2002-be, hogy egy 2000-es évjáratú VRC, amit azt mondom, hogy akkoriban nagyon frissen tudott érkezni egy második éves fejlesztésű autó visszafelé, és ezzel nagyon jól éreztem magam, de óriási költségei voltak. Úgyhogy volt is vele sikerem. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon szép évek voltak, és közben egyre nehezebb lett találni az üzemeléshez megfelelő hátteret.
Igen, sajnos azt mondom, hogy a költségek nem nőttek, vagy sokkal nagyobb arányban nőttek, mint amennyire a lehetőségek, a háttér lehetőségeket sikerült megteremteni hozzá, én azt gondolom.
Olyan iszonyatos ára volt az autónak, olyan szervizigényt írtak elő, amit az első évben végigcsináltunk, és hát a második évre nem tudtuk azt az összeget összeszedni, hogy biztonságosan az autót üzembe tartsuk, és azokkal a komoly szponzorainkkal a háttérbe, amikkel fölnőttünk és ahova jutottunk, én azt nem mertem megtenni, hogy fölvállalok egy olyan évet, amit nem látok végig, és utána kipelengérezzük azokat a cégeket, hogy nincs elég pénzük.
Nyilván. Oké. No, hát akkor most ismét zenélünk egy kicsit itt a Lanzson, és utána folytatjuk tovább Érdi Tiborral négy keréken.
Insecure, I give all I can, baby, I'm your man, tell me what we're in this for,
Autószerviz bemutatja négy keréken.
Üdvözlök mindenkit, Nyírő László vagyok, és itt a Lanzs Rádióban négy keréken. Rallizásról, autóversenyzésről beszélgetünk Érdi Tiborral. És hát most egy picit szerintem szakadjunk el az autóversenyt, és a versenyautótól, mert erről szerintem tudnánk itt beszélgetni valószínűleg ilyen kettőig egyfolytában. De hát majd lehet, hogy később még egyszer sort kerítünk rá. Egy picit inkább egy más jellegű dolgokat kérdeznék. Például egy nagyon szerintem sokakat érdeklő dolog, hogy te milyen autóval járkálsz az utcán manapság, hétköznapi hát, módon?
Természetesen az autósportot a Subaru-val fejeztem be. Az utcán is egy
a nagy döbbenet között kiült az arcokra. Meglepő mondom. Tehát egy utcai Subaru imprezával.
Egy imprezával, igen.
Oké. A hétköznapi közlekedésed, de mennyire nyomja rá a bélyegét, hogy azért te versenyzői vénával rendelkezel, hogy úgy mondjam? Vagy szét tudod-e választani teljesen?
Én ha azt mondom, hogy anélkül, hogy különösebb extra kérésem lett volna bárki felé, gyorshajtásom nincsen.
Na, az igen.
Tehát ezzel azt gondolom, mindent elmondtam. Amióta ilyen nagyon szoros lett a Trafipax ellenőrzés, és hogyha azt mondjuk 50-es táblánál, és nem büntettek meg, egyáltalán ez nem igaz, de amikor 63-mal megbüntetnek, és én ezt nem tartom szabálysértésnek.
Tiszta sor. Oké, hát ez, gratulálunk hozzá egyébként, ez is egyfajta önfegyelem, és azért valahol ez összefügg a sportolói vénával, hogy legyen valakinek annyi önfegyelme, hogy tudjon uralkodni, és mindent a maga helyén tudjon kezelni természetesen. Oké, másik kérdés. Ugye az autóversenyzés nyilván lekötötte minden idődet jóformán abban az időszakban, amikor aktív versenyző voltál. Azóta mivel foglalkozol? Jelen pillanatban mivel töltöd a hétköznapjaidat?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog.
Mert ez itt a reklám helye?
Talán később szó esik róla. Amikor a versenyzést abba hagytam, én akkor azt gondoltam, hogy olyan sok mindenkivel, olyan sok mindent kihagytam, és mindenre lesz időm, és ez annyira nem lett igaz, mint a fene. ha pontosan fejeztem ki. És hát tulajdonképpen az egzisztenciával is kellett törődnöm, de soha nem kevertem össze a család egzisztenciáját a versenysporttal, de hát újabb feladatokat adott, és hát ma azt mondom, hogy egy megbízható vállalkozásunk van, amiben a fiam is és a feleségem, lányom tényleg együtt dolgozunk. Hát ez egy Boskár szervíz a 15 kerületben.
Így van. És természetesen az érdi név alatt szalad.
Hát Érdi Team Kft-n szalad, lehetne família név is, gondolkodtunk rajta, de legyen hát ez egy
kicsit. Sok az elhallás.
Legyen elég a vezeték.
Így van, így van. Még egy kérdés, amit csak így nagyon röviden próbáljál megválaszolni. Törvényszerű volt-e, hogy a kis TV-ből autóversenyző lesz?
Ezt biztos nagyon szívesen hallgatják majd a hallgatók, amit mondok. Természetesen a pelenkával az árokparton 3 éves korában a feleségem, vagy másfél éves korában tette tisztába, mert korán szobatiszta lett, nem 3. Tehát gyakorlatilag 17 éves korában én úgy gondoltam, hogy lehet, hogy a fiúból még akár sakkozó is lehet, mert körülbelül annyi köze volt a sakkhoz is, mint az autó sport iránt, és 17 éves korát betöltve azt mondta, hogy szeretné letenni a jogosítványt, és letette a jogosítványt, és gyakorlatilag autóversenyző lett belőle, anélkül, hogy én egy jobb rátot mutattam volna neki.
Hát szinte tulajdonképpen akkor ez automatikus folyamat volt, ha úgy veszük.
Én csodálkozom. Én csodálkozom rajta. Én szerintem valahogy mégiscsak igaz, hogy a génekből oda szalad, nem tudom.
Így van. Hát ezúton is gratulálunk neki versenyzőséhez és versenyzői pályafutásához. És ugye te, mint a menedzsere, egy-két mondatot, ha tudnál mondani, hogy az idei évben mi várható tőletek és Kis Tibitől?
Évről évre nehezebb, mert ha azt mondom, hogy tavaly ilyenkor már réges-rég hazajöttünk Mexikóból, a mexikói rally világbajnokságról, most jövő hónap 20-án, tehát június 20-án a Szardénia rallira utazunk, amit megmondom őszintén, visszatérő verseny lesz nekünk, és hát október végére datáljuk az évzáró spanyol futamot, a spanyol rally VB-t.
hát reméljük, hogy szép sikereket fogtok elérni. Ezúton is mindenféle jót és sikeres szereplést kívánunk. Hát sajnos egyelőre ezt a mai beszélgetést most félbe kell hagyjuk, hiszen időnk lassacskán véges, úgyhogy én megköszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és további sok sikert kívánunk, és jó egészséget természetesen, és még előfordulhat, hogy esetleg folytatjuk, és beszélgetünk egy kicsit tovább.
Köszönöm
én pedig
szépen,
a szépen. Kedves hallgatóktól lassacskán akkor búcsút veszek. Műsorunk után következik az Intim Ügyek című műsora a Leska Diamond. Én várok mindenkit jövő héten csütörtökön is délután 6 órakor itt a Nékeréken című műsorba. Mai műsor elkészítésében külön köszönetet mondunk Dan von Schulznak, Varga Tibor Balázsnak, Sisonnak és Eddie Messnek, valamint Filemon Elődnek és Tóth Györgynek. Nélkülük nem jött volna létre ez az adás. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Nyírő László voltam a Szeibikóból Nékeréken című autós magazin műsorunkban. Mindenkinek jó estét kívánok!